Két hete elkezdtük Józsué könyvének a tanulmányozását. A első részt, ha nem is olvastuk egész végig, de az összefüggés miatt a második részt szeretném elolvasni, viszont ezt a részt teljes egészébe, mivel a történet annyira egybefüggő, hogy nem szeretném, hogyha hosszabb is, hogy szétválasztani. Tehát Józsué könyvének a második fejezetét, az első verstől. Akkor Józsué, Nun fia, titokban két kémet küldött Sitimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kikémleljék az országot. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta, igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hova mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázdóihoz vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, miattatok, és már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szállította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Oggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fenn az égben, és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk meg veled. Akkor kötélán leeresztette őket az ablakon át, háza ugyanis a városfalon volt, és így a városfalon lakott. És ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, rejtőzzetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, azután majd útnak indulhattok. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font sineget arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. Ha azután bárki is kilép a házad ajtaján az utcára, az maga tehet arról, ha meghal, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amelyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Aztán elküldte őket, azok elmentek. A piros sineget pedig rákötötte az ablakra. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak a 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszaindult a két férfi, lejött a hegyekből, átkelt a Jordánon, és megérkezett Józsuéhoz, Nun fiához, elbeszélték néki mindezt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak, bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is rezgett tőlünk annak a földnek minden lakója. Múlt alkalommal, amikor elkezdtük Józsué könyvének a tanulmányozását, úgy szó volt arról, ugye ott van az első részben, hogy mivel Mózes meghalt, és ahogy Isten elrendelte, Józsué vette át a népnek a vezetését. És az első fejezetben olvashattuk azt, hogy Isten egyrészt ígéretet tesz, hogy minden hely, melyet lábatok érint, néktek adtam. És ebben benne van az, hogy a birtokba vételnek igenis, hogy ott kell legyen egy bizonyos aktivitása Izrael népe részéről is. Ugye Kés még előbb mondja azt az ige, hogy lassan-lassan üzem ki. Hiszen ha hirtelen kiűzném ugye az ellenséget, akkor elszaporodna a mezei vad. Ezt nem szó szerint idézem, ugye ez Mózes könyvében van, és aztán Bírák könyvében is ez újra szóba kerül. Tehát tulajdonképpen ez olyan ugye hasonló, ahogy az Új Szövetségben is ott van a megtéréssel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy ha kivízi az ördögöt, és nem tölti meg a belsejét, ha üresen marad, egy vákum marad az ember életébe, akkor a gonosz visszajön. Tehát Izrael népének az életében is egy ilyen fokozatos, ugye az egész Józsué könyve, a mózesi könyvhöz viszonyítva, ami ugye a 40 évi vándorlásnak a főleg a vége, vagy a Mózes könyvének ugye nem is foglalkozik annyira, nem egy szívmelengető dolog az, hogy ott van 40 év vándorlás. És most, amikor ott van, hogy elérkeztek a Jordánnak ugye ez a keleti oldala, tehát nem a tenger felől, hanem ugye a másik oldalról, ahogy kerülgették a pusztaság felől érkeznek meg Izrael földjéhez, és letelepednek a Jordánnak ugye a keleti oldalán, Jerikóval ugye ez közel, majd tulajdonképpen a harmadik rész lesz az, amikor már egész a Jerikóval szemben telepednek le a Jordánon való átkeléshez készülődve. De ott van az, hogy Isten biztatja arra, hogy legyen bátor, legyen erős. És ugye emlékezhetünk arra, hogy főleg itt, amikor ugye az első, második rész első versében azt olvasjuk, hogy Józsué titokban két férfit küld el kémnek. Emlékezhetünk arra, hogy annak idején ugye minden törzsből egy férfi ment el kémnek, 40 napig voltak távol, ugye ez a Mózes 4. könyvének a 16. fejezete, illetve azt megelőző utána levő fejezet foglalkozik ezzel a résszel. És mindössze Józsué és Káleb volt az, aki Istenbe vetett bizalommal jött vissza, és beszélt arról, hogy milyen ez a föld. A többi 10 kém pedig ott volt, hogy a csüggedés, a kétségbeesés vett erőt rajta. Tulajdonképpen itt bizonyos értelemben azt mondhatnánk, hogy egy olyan esemény ismétlődik meg, ami hát kérdéses, hogy tényleg mennyire volt jó, mennyire ugye nem. Ugye, ha nézzük ott, ugye 4 Mózesnél foglalkoztunk azzal, hogy egyrészt úgy van leírva, hogy az Úr mondta, hogy küld kémeket, másrészt pedig tudjuk azt, hogy ahol részletesebben le van írva, hogy ez a népnek az akarata volt, és Isten megengedő akarata volt velük kapcsolatban, hogy kikémleljék, és ott a kémleknek egy olyan feladata is volt, idézőjelbe ellenőrizzétek azt, hogy tulajdonképpen, amit Isten ígér, az valóban úgy van-e. Hiszen, hogy nézzétek meg a földet, hogy jó termő, stb. Stb. Ugyanakkor tudjuk azt a hadviselésben, akár a évezredek során, de még ugye manapság is, hát ma ugye már sokkal modernebb eszközökkel, úgy nem indul harcba senki sem, hogy fel nem mérje a terepet. Az ellenség erejét, a különböző dolgokat, ezek nagyon hozzátartoznak egyáltalán a hadviseléshez. Egy abszolút felmérés nélkül, mint ahogy egy munkának nekiállni, egy terv vagy egy felmérés alapján, hát tulajdonképpen egy, így mondom, fejjel a falnak menés. minimum föl kell mérni, hogy tulajdonképpen mit is akarunk elvégezni, mi az, amit kell, úgy is fog érni meglepetés, ugye főleg, hogyha egy átalakításról van például szó, de hát egy ilyen helyzetben sokkal inkább nem lehet bármilyen alapossággal, és van egy kémkedés, egy területfélmérés, egy szemlélet, abban mindenképp ott van az, hogy nagyon sok rizikót tartalmaz. És Józsué így küldi ki ezt a két kémet, hogy menjetek, vegyétek szemügyre, ugye elsősorban Jerikót, és hát egyáltalán azt a földet. Nem sok részlet van leírva, hogy ez a két férfi ugye hogyan kelt át a Jordánon, és egyáltalán mennyi idő volt, mire eljutottak Jerikóhoz, már a Jordán közelében van ugye Jerikó, de szóval egyáltalán, hogy ez a kémkedés mennyire volt, mire tulajdonképpen ők bemerészkedtek a városba. Belegondolva ebbe a helyzetbe, hogy egy idegen városba, amit éjszaka, ugye ez tudjuk a történelemben még az elmúlt évszázadokban is, tehát az időszámítás utáni, amikor még a várak voltak, ez a legtermészetesebb volt, főleg ha ellenség veszélyeztetett, hogy nagyon is őrizték a kapukat. És éjszakára pedig az meg a legtermészetesebb volt, hogy mindenkor bezárták. Tehát úgy bemenni egy idegen városba, ahol nem ismernek semmit, hogy hát kikémleljék, nem egy könnyű feladat. Most mondhatom azt, hogy örülök, hogy nem ilyen feladatom van. Tehát ennek a két férfinek se volt könnyű feladata. Amikor itt azt olvassuk, hogy bementek Ráhábhoz, tulajdonképpen van olyan magyarázat, ami próbálja úgy egy kicsit finomítani, hogy egy vendégfogadó volt, de egyértelmű, hogy az új szövetség is később is tulajdonképpen kihozza, hogy Ráháb ennyi egy parázna asszony volt. Tulajdonképpen mondhatnánk így, hogy nyugodtan mai szóval, vagy elmúlt évszázad szavával, hogy egy bordélyház volt. Talán úgy gondolták, hogy ez volt a legolyanabb, nem ismerve a terepet, ahol információt tudnak szerezni, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az indító okuk, hogy ide mentek fel, de láthatjuk a következményeket, hogy a város királyának, ugye itt városállamokról beszélünk ekkor még, és egy király is volt ugye Jerikóba, nem csak, hogy Kánaán nem egy egységes ország volt, hanem ugye a történelem folyamán később is láthatjuk ezeket, hogy városállamok voltak. És mindenképpen, ahogy majd a Józsué könyvében előre haladva láthatjuk, hogy Jerikó milyen hatalmas, egy bevehetetlennek tűnő város volt. Tehát ide bemenni, és ott mindenképp az életükkel játszottak, ugyanakkor pedig hát az egésznek volt egy felelősségük abban, hogy híreket vigyenek, másrészt pedig hát most mit ér az életüket feláldozni, ha nem tudnak híreket vinni vissza. Akkor az egész csak egy negatívul elsülő kémkedés, hogyha a tulajdonképpen elfogják őket. És itt láthatjuk, hogy ugye akkor is működött a hírszerzés városon belül is, hiszen a királynak egyből hírül adták, hogy itt volt két férfi, aki hát nem az ország területéről vagy máshonnan, ugye a városokban azért mindig is volt egy kereskedés, de hát kiszűrték, bárhogy is próbáltak esetleg olyan, gondolom, hogy ruhát szerezni, vagy úgy öltözni, ahogy kifigyelték, hogy itt hogy öltöznek az emberek, egyből felismerték, hogy ezek mások. És vitték a hírt a királynak, ahogy itt úgy is mondja, hogy a király, amikor ugye üzen Ráhábnak, hogy mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. És itt láthatjuk, hogy egy olyan esemény történik, amit mondhatjuk azt, hogy A történelem ura kézben tart, és vezeti. És ez tulajdonképpen nézhetjük így is, hogy, és most a párhuzamba állítva, ugye az jut eszembe, hogy ahogy amikor az Úr Jézus megáll Zákeus, a fügefa előtti Zákeusnál, és azt mondja, hogy ma a te házadba kell megszállnom. Tulajdonképpen egy hasonló esemény, egy előre elkészített dolog, ahol a kémeket így mondom, hogy fogadták, hogy nincs ez leírva, de lehet benne az, hogy egy isteni sugallat, egy isteni vezetés volt, hogy ide mentek be ezek a férfiak. Azt láthatjuk, hogy Ráháb, ha azt nézzük, a most Jerikó oldaláról mondhatjuk azt, hogy egy hazaáruló lett. Tulajdonképpen elbújtatta ugye a kémeket, oltalmat adott nekik, de ugyanakkor majd ugye egy kicsit szeretnék Ráhábbal utána úgy foglalkozni a történelem után, hogy más oldalról is meg lehet ezt közelíteni. De első benyomásra lehet így is gondolkodni, hogy egy idegen kém, amikor üzennek, hogy ez azért jön, hogy kikémlelje az országot, mert a pusztulásunkra van, azt befogadni, azt segíteni, az tulajdonképpen egy veszélyhelyzet, amelyet vállalt. És azt láthatjuk, hogy itt ugye Palesztinia területén ma is, és hát akkor is egyértelműen ebben a forró éghajlati őben alapos tetők voltak azok, amik ugye, hogy a háztetőre fölvitte, ugye mi, akik a sátortetőhöz szoktunk hozzá úgy általánosságba, most a panelok már ugye nem azok, vagy más házak, de tulajdonképpen mondjuk így Magyarországon az évszázadok során mindig is a sátortető volt az, ami egyértelműen működött. Ugye a háztetőre fölvinni egy kicsit olyan furcsának tűnik. De ahogy olvassuk is, a tulajdonképpen a lennek a lenkóró volt ott kiterítve, amely ugye a megmunkálásnak egy bizonyos része, hogy áztatás után ugye szárítani kell egyéb, és hát ugye legjobban ott éri a nap, és az közé bújtatta el ezeket a kémeket Ráháb. És láthatjuk itt Ráhábnak a hitét, a bizalmát. Láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen ugye ott van a 40 év pusztai vándorlás Izrael életében. És most, ha visszaidézzük azt, ahogy annak idején a kémek vélekedtek, akkor azt mondták, hogy olyanok vagyunk a szemükbe és a sajátunkban is, mint a sáskák, amelyet eltaposnak. Egyedül Józsué és Káleb volt ugye, aki biztatta és erősítette a népet, és aki, mikor Káleb azt mondja, hogy olyanok számunkra, mint a kenyér. Olyanok számunkra, hogyha, mint a próba, ahogy a római levélben is van, hogy a próbát Isten azért adja, hogy azáltal megerősödjünk. Káleb így fogta fel azt a nehézséget, ami előtt állnak. Hogy ez csak arra szolgál, hogy megacélosodjunk, megerősödjünk, és az Úrba vetett bizodalmunk növekedjen. Tehát egyrésztről ott van a kémek, Izraelnek a hozzáállása, másrésztről láthatjuk azt, hogy az ellenség hogy gondolkodik. Még ugye a tíz kém azt mondta, hogy olyanok vagyunk az ő szemükbe, mint a sáskák, akiket eltaposnak. Ráháb azt mondja, hogy akkor, amikor a veres tengert kiszáradt, akkor megolvadt a mi szívünk. Egy hatalmas nagy különbség, és tulajdonképpen itt jön az a dolog, hogy Isten hogyan tud munkálkodni, hogyan készíti elő azt az utat, ahogy hatalmas kézzel kihozta Izrael népét Egyiptomból, és megígérte, hogy beviszi az ígéret földjére. Hiszen azt mondja, hogy felemelt kézzel esküdtem Ábrahámnak, hogy néked és az utódaidnak adom azt a földet. És eljött annak az időnek a teljessége, de akkor Izrael népe nem volt kész arra. Most eltelt 40 év, és tudjuk, hogy akik 40 évnél, illetve 20 évnél idősebbek voltak, azok a pusztában elhultak. Akik ott álltak a Jordán túloldalán, hogy birtokba vegyék Izrael területét, azok maximum ugye 60 évesek lehettek, kivéve ugye Józsuét és Kálebet, hiszen a 20 évnél a fiatalabbak, vagy akik a pusztában születtek, azok voltak ott. És ahogy itt láthatjuk, hogy Ráhába hogy beszél, azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. Milyen nagy meglepődés eznek a két kémnek, hogy ők, akik tulajdonképpen 40 évig abban nőtek föl, hogy egy reménység, ami talán olyan ingadozó volt az ő szívükbe. Itt van, találkoznak egy paráznanővel, aki egy kivetett a saját népe között is. Tulajdonképpen mindig is a paráznaság, mint hivatás, egy megvetésben volt része, bármely évszázadot szemléljük, és ez teljes hittel hiszi azt, hogy ahogy itt egyrészt mondja, hogy tudom, hogy ez az Úr nektek fogja adni ezt a földet, és mondja utána az is, a 11. versnek a vége, hogy bizony a ti istenetek az Úr, az Isten fenn az égben és lenn a földön. Ez egy olyan bizonyság, majdnem ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor ugye Péter kijelenti, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy ezt tulajdonképpen az én mennyei atyám jelentette ki néked. Tehát egy olyan bizonyosságra jutott az év tizedek óta a hallás alapján is, és egy titkos reménységbe Ráháb, aki vágyott egy nem elégítette meg az az élet, amiben élt, az a bálványimádás. Tudjuk, hogy Kánaán földjén annak idején ugye mikor Ábrahámnak mondja az 1 Mózes 15-ben, amikor álmot látja, és ott van az a szövetségkötés, 18-ban van, tehát amikor a ketté hasított állatok között szövetséget köt Ábrahámmal, azt mondja, hogy még nem telt be az emorúsok gonossága. Még nem telt be az emorúsok gonossága, éppen ezért még vár. Vár, vagy ahogy gondolhatunk, amikor ugye még Ábrahám, amikor ugye Sodoma és Gomorra miatt alkudik, és elmegy egész 10-ig, hogyha 10 igazat talál, akkor megkegyelmez, de nem talált. És ahogy a Péter levelében is olvassuk, amikor azt mondja, hogy némelyek azt gondolják, hogy semmi sem változik, minden úgy van az atyák óta, pedig Isten hosszan tűr, nem akarván, hogy elvesszenek, hanem hogy megmentse. Tulajdonképpen ugyanígy volt a kánaáni néppel is. Még nem telt be az emoreusok gonossága, de amikor eljött az ideje, azt mondta, hogy ne tanuljatok tőlük, ne kegyelmezzetek, betelt és Isten ítélete jön. És Ráháb volt az, aki felismerte ezt, hogy az az életvitel, amiben ott élnek, az a pogány bálványimádás, amiben a Józsué könyve alapján is, és majd, hát, vagy az Ószövetségből több mindenben is láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen akár a Baál kultusz, akár a más egyéb kultusz, ami ott volt honos a Kánaán területén, az mennyire utálatos volt Isten előtt, és mennyire idegen volt, és nem volt szabad, hogy pont azért életbe hagyni, hogy tanuljanak. Hiszen, ahogy mondja is, hogy ha meghagyjátok, akkor törré és hurokká lesznek számotokra. És Ráháb, aki ebben a környezetben nőtt föl, tulajdonképpen, hogy került bele abba, hogy barázna, prostituált lett, mindenképpen tudni kell azt, hogy a Baál kultuszban ott volt az úgynevezett szent prostitúció. Amikor tulajdonképpen a templomi szertartáshoz hozzátartozott az, hogy sok prostituált volt ott, akikkel együtt háltak, és ez a Baál kultusznak egy nagyon hát sötét oldala volt, és más történelmi könyvekben is olvassuk arra, amikor a kortörténelmet nézzük, hogy tulajdonképpen már egész kislánykorukba az apák odaadták, hogy kiengeszteljék az Istent a templomba erre a célra. És ha belegondolunk abba, hogy most, amikor a 21. században is a szexrabszolgaság még tulajdonképpen egy olyan, ami napirendi téma, vagy amiben, ha belekerül valaki, nehéz akár fizikailag, de sokkal inkább lelkileg kikerülni, felépülni belőle, vagy ahogy tulajdonképpen ugye Indiában még egyáltalán most kezdenek csak foglalkozni ehhez hasonló kérdésekkel. És itt ugye az időszámítás előtt jó pár ezer évvel ezelőttről beszélünk, ahol ez egy természetes kultusz volt. Talán többen olvasták esetleg a bibliai női sorozatú könyvek közül, ugye Ráháb életéről is van egy könyv, amelyet Rivers írt. Ő úgy fejti ki, egy nagyon szép, nagyon tanulságos könyv, én nagyon szeretem Rivers könyveit, és tulajdonképpen ő úgy fejezi ezt ki, Ráháb életét, ahogy az egészet kifejti, hogy mint amikor az édesapja kislányként odaadja erre a munkára, és ezért az egész családjából egy ilyen kivetett és kivetközött valaki, aki hát ez miatt abszolút így mondom, magányos, egyedülálló, és hát nagyon szépen leírja ott Rivers magát ezt a kortörténetet is, de éppen ez a legnagyobb csoda, hogy egy ilyen személy, aki az emberek szemébe minden időben, hogy egy megvetett, egy bűnös életet él, ő ismeri föl Istennek azt a szeretetét és kegyelmét, ahogy itt kifejezi, hogy az Úr az Isten fenn a mennyben, és itt a földön is. Hogy akkor, amikor az ő választott népe kételkedik, akkor ott van Ráháb, aki hittel és bizalommal fordul. És tulajdonképpen az életét teszi kockára ezért a két kémért. Hitt neki a valószínűleg befolyása volt a királynál is, vagy okos is volt, hiszen amikor itt azt mondja, hogy amikor jönnek, hogy add ki, akik bejöttek a házadba, akkor azt mondja nekik, hogy elmentek, és igyekezzetek, hogy utolérjétek. Tehát most így mondom, hogy annyira hittek a szavának, hogy nem tartottak egy házkutatást, nem találták meg a kémeket. Mindenképp ebben ott van Istennek az elfedező kegyelme is, ahogy ő Izrael népének az életét, ahogy hordozta, és elfedezte őket. De olyan szép látni ezt, hogy tulajdonképpen megmenekül ez a két kém. És a másik, ami tulajdonképpen már a Mózes könyvében is többször előjön, és itt Józsué könyvében is többször látjuk, ami egy olyan proféciát mond tulajdonképpen itt Ráháb, amit fogalma sincs, hogy ő tulajdonképpen mit mond. Amikor azt mondja, hogy hegyre meneküljetek, és három napig maradjatok ott. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy egy olyan bölcsesség, hogy hát ugye eleve a Jordánon jöttek át, és hát oda küldte, hogy arra menjenek az üldözőik, hát pont az ellentétes irányba küldi ugye a két kémet, hogy oda meneküljenek, és hogy hát biztos, hogy több időt vesz igénybe, még keresik őket, tehát egy biztonságot, de ebben mindenképpen mégis valami van. Ahogy visszagondolhatunk arra, amikor Izrael népe, még Mózes ugye a faraó elé megy, és azt kéri, hogy hadd menjünk 3 napi járóföldre a pusztába, hogy ünnepet öljünk az Úrnak. Ott is, amikor foglalkoztunk vele, hogy nem, ez elsősorban nem 3 napi járóföldről van szó, hanem 3 napról, nagypéntektől vasárnapig. 3 napig, amíg az Úr Jézus váltságműve valósággá válik. Nyilvánvalóvá válik, hogy feltámad. És tulajdonképpen ott, akár ott is, akár itt is, amikor Ráháb ezt mondja, hogy a hegyre menekülj, és 3 napig várjál, vagy később, amikor a Jordánon való átkelés előtt is az volt, hogy 3. nap átkeltek a Jordánon. Ez mind arra mutat, hogy Jézus Krisztus feltámadásának a reménységében van egyedül a szabadulás. Én hiszem, hogy ezek, amikor itt a Józsué könyvében is több helyen szóba kerül ez a 3 nap, ez nem csak egy belemagyarázás, hanem hittel és bizodalommal tekinthetünk úgy, hogy Isten, ahogy kijelenti magát, és ahogy ott van az a bizalom, hogy egyrészt sokszor láthatjuk azt a nehézségek, a próbák között is, hogy van egy ideje. Nem azonnal siet Isten a megoldásra, hanem van egy várakozási idő. De mindenképpen úgy kell legyen az, hogy ahogy az Új Szövetség is többször is mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a megközülásunkért. Tehát ez a Ráhábnak ez a hite és ez a bizalma, azt láthatjuk majd a későbbiek folyamán, a következő részekben, hogy mennyire beteljesedett. Erre most annyira nem akarok kitérni, ismerjük magát a történetet is, hogy ugye milyen csodálatos dolog és milyen csodálatos kegyelmet tapasztalhatott meg Ráháb ezért a hitért. Itt tulajdonképpen az, hogy ezzel az életét tette kockára. Az előtte úgy mondtam, hogy igazából úgy is szemlélhetjük, hogy ez egy hazaárulás. De ez a történelem folyamán is mindig egy nagy kérdés. Ugye nagyon ott van az a virtus, hogy utolsó csepp vérünkig ugye harcolunk, nem adjuk föl, de hol van a józanság határa? Tulajdonképpen itt Ráháb, amikor azt mondja, hogy amikor tulajdonképpen az életével játszik, hogyha a király felfedezi, hogy mégis elrejtette a kémeket, és akkor vége az életének, különben pedig vége van azáltal, hogy Izrael elpusztítja őket. Arra gondolok, amikor ugye Dávid azt mondja, hogy amikor választás elé állítják, azt mondja, hogy jobb az élő Isten kezébe esni, mert irgalmas és kegyelmes vagy. Tulajdonképpen Ráháb ezt válassza. Felteszi az életét arra, hogy lehet, hogy nem éri meg, mire Izrael nép elfoglalja az ígéret földjét, hiszen ha leleplezik, akkor halálpia. De egyetlen esélyt lát a szabadulásra. Az, hogy ez az Isten, akiről elhiszi, hogy az égnek és a földnek az ura, ő meg tud szabadítani. Egyetlen esélyt lát az életébe, és ahogy később olvassuk az Új Szövetségbe, hogy mi módon menekednénk meg, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Ez az egyetlen lehetőség. Talán lehetne így mondani, hogy egy lapra tenni mindent, de tulajdonképpen különben mindenképp a pusztulás. Előbb vagy utóbb. De milyen jó az, hogy ott lehet, hogy az Isten evangéliuma ma is szól. Ma is szól, hogy aki akar, ő jöhet ő hozzá. És hogy jöhetünk az ő kegyelmébe, elrejtőzhetünk. Hiszen ez az életünknek az egyetlen megoldása. És amikor itt a történetet szemléljük, ugye Ráhab elmondja, hogy hallottuk, hogyan szállította ki az Úr a Vöröstenger vizét, mit tett ugye a Jordánon túl, ugye az ellenséges királyokkal, és azt mondja, megdermedt a szívünk, még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. És tudjuk, hogy utána majd a következő részekben, amikor már át kell a Jordánon is, ugye Izrael népe, akkor bezárkozik Jerikó. Az utolsó percig, mint egy szalmaszálba próbál kapaszkodni, és ez az emberi természet, hogy tulajdonképpen az, hogy Istenhez odajárulni, az, hogy megvallani az én bűneimet, az, hogy megalázkodni, az annyira távol áll az emberi természettől. Amíg lát egy szalmaszált, egy kapaszkodót, addig próbál menekülni. De Isten az, aki a mi szívünkbe tud munkálkodni, ilyen értelemben is, ahogy Ráhábéban is munkálkodott, hogy felismerjem, és az ő kegyelméhez folyamodjak. Ahogy mondja is egy ének, hogyha bánya bűnéd a leggonoszabb, az Úr néki még ma bocsánatot ad, szívem állt a királyt. Milyen csodálatos látni így, hogy... És akkor azt mondja itt ugye a 12. versben, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is azzal bánjatok velem. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy, és hát ez egy természetes, egy emberi elgondolás, hogy valamit azért teszek, hogy kapjak valamit viszont is. Ugye Ráhába mondhatnánk azt, hogy hát Kalmár szellem, ugye, hogy egy könyv mondja, hogy úgy fordulni Istenhez, hogy de tulajdonképpen itt valakiket megment, és azt kéri, hogy velem is bánjatok irgalomba. Sőt, ugye tovább megy, amikor azt mondja, hogy az én hozzátartozóimat, az én rokonságomat. Aztán utána később ugye a Józsué könyvében nem tudjuk, hogy maga az egész család, hogy mi lett úgy a sorsa, azt tudjuk, hogy ugye az a város fal rész, és aki a házba volt, az nem pusztult el. De hogy vajon Ráhábon kívül jutott-e valaki hitre az élő Istennel? Hiszen tudjuk ugye Izrael, vagy az egyiptomi szabaduláskor is nagyon sok gyülevész nép kijött, ragaszkodva Izraelhez, látva Isten csodáit, de amikor jöttek a nehézségek, a próbák, akkor egyből az úgolódás az ő ajkukról hangzott el legelőször. És fertőztek. Mennyire jó az, hogyha felismerjük, hogy mindegy személyes kapcsolattal, hogy igen, Úrnak és Királynak ismerem el, és az életemet az ő kezébe teszem le. És amikor láthatjuk itt, hogy ugye kötélen leeresztette őket, és ezt ugye azt mondták a férfiak, hogy ez az eskü, amelyet ők megtettek, hogy csak akkor él, hogyha tulajdonképpen Ráháb nem használja ki ezt a helyzetet, és nem gondolja meg magát olyan szempontból, hogy mégis Izrael ellen tesz bármit is. És majd a történelemben láthatjuk, ismerjük, hogy Isten ezt az esküt, amit ez a két férfi adott és tett, amelyre mondhatjuk így, hogy előre nem volt felhatalmazásuk, és Isten mégis figyelembe vette. Isten előtt kedves az, amikor valaki felismeri, és ha nem is ismeri, de úgy imádkozik akár, hogy Istenem, ha vagy. Hallhattunk bizonyságtételeket, amikor valaki így indult el a hitbe. Hogy úgy imádkozik, hogy kételkedek, hogy egyáltalán vagy ide, ha vagy, akkor mutasd meg magad. És Isten mindenkor kész a hozzáforduló, a töredelmes és bűnbánó szívet nem beted meg, ó Isten, mondja ugye Dávid a Zsoltárba. És akkor se, ha valaki akármilyen mélységből, akármilyen távolról hozzá kiált, és nála keres szabadítást. Itt, ahogy a történetet itt látjuk, hogy Ugye azt mondták, hogy aki kilép a házad ajtaján, az maga tehet arról, hogy meghal. És ott van ez a piros zsinór, amelyet rákötött az ablakra. És tulajdonképpen itt ugye pontosan ebben, hogy a piros zsinór pedig rákötötte az ablakra, tudjuk, hogy még egy bizonyos időszak eltelik az, addig is, amíg ugye Izrael nép átkel a Jordánon, míg ugye egyáltalán kémek visszaérnek, és aztán ugye majd a következő részekben látjuk, hogy még mire Jerikó aláérnek, azért egy-két hét minimum eltelik, de ez a piros zsinór ott van, Ráháb ablakában. Amelyben szintén ott van, hogy így mondom, akár a király, vagy akár Jerikó lakói gyanút foghattak volna, hogy mit keres ez ott. Valami változás történt. És mégis vállalta. És azt hiszem, hogy ez is egy olyan jel, amikor egy újjászületett szívből feltör a hála, és szeretné ezt továbbadni. És tulajdonképpen nagyon magának a történetnek az elemzésével nem akarok tovább menni, hiszen a következő részekben, negyedik, ötödik részben lesz újra részletesebben majd szó erről. És ha bármennyire is tudjuk és látjuk azt, hogy micsoda gazdag következménye van Ráháb életére nézve, olyan jó erre gondolnunk és látnunk, hogy ahogy a római levél első részében is olvassuk, hogy a teremtett világból fel lehet ismerni a különböző dolgokból azt, hogy kell lenni egy teremtőnek. Hogy kell lenni, és ahogy ott mondja az ige, hogy menthetetlen vagy, ó ember. Ugye a tudatlanság idejét elnézvén az Isten ugye mondja ugye Pál apostol, most parancsolja mindent és mindenkinek, hogy térjen meg. De ma, amikor tulajdonképpen annyi lehetőség van, hogy Isten szava szól sok mindenen keresztül, és leginkább talán mondhatnánk így, hogy valamennyiünkhez, hogy szól a lelkiismereten keresztül is. Ugye ezzel is szeretném befejezni, amit már idéztem is, hogy mi módon menekednénk meg, ha nem törődünk ki nagy üdvösséggel. És ez ennek a Izrael honfoglalásának az indulásában egy csodálatos ígéret, ahogy itt visszamegynek ugye Józsuéhoz ez a két kém, és arról tesznek bizonyságot, hogy úgy fejezik itt ki az utolsó versbe, hogy bizony kezünkbe adta az Úr ezt az egész földet, már is ez kell tőlünk annak a földnek minden lakója. És ez egy csodálatos kiváltság, hogy Isten kegyelme és szeretete az, amely legyőzte az ellenséget, és ő sokkal erősebb, mint az ellenség.